lehetőség, amely azt takarja magában, hogy ugye, mint a neve is mutatja, nyílt forrású adatfelderítésről van szó. Nem igazán ismert, én is nem rég egy ilyen fél éve találkoztam vele egy ilyen nagy listában, ahol mindenféle intelligence voltak, és úgy gondoltam, hogy megnézem egy kicsit közelebbről, hogy mit is takar ez, mit jelent, mennyiben érint bennünket. Hát előjáróban annyit, hogy mondjak, hogy hát hasznos is, káros is egyaránt lehet ez a technológia. Miről van szó? Gyakorlatilag arról, hogy egy csomó információt osztunk meg különböző fórumokon. Ugye itt az egyetemek a nyílt működés miatt, vagy eleve, inkább azt mondom, hogy többet is tesznek ebben a kérdésben, mint amit egyébként véleményem szerint kellene. És hát ez az, hogy nyilvános adatokat felhasználjanak más célra, az egyáltalán nem új dolog. Itt egy definíciót gyűjtöttem ki. Itt a legális eszközökre helyezném a hangsúlyt, ugye adatgyűjtést úgy csinálnak ebben a témakörben, hogy legális eszközöket használnak. Hát ez ugye egy vékony ég lesz, és egy kicsit később még lesz szó róla, hogy mit is nevezhetünk itt tulajdonképp legális eszközöknek. És hát itt gyűjtöttem ki néhány dolgot, hogy mégis mire kell gondolni. Nagyon népes a lista, ami felsorolja azokat a forrásokat, amelyeket használni lehet, illetve egy könyvet is találtam erről, ami ugye azt mutatja, hogy a hírszerzés is használja ezeket az eszközöket, ugye alkalmazkodik a 21. század technológiájához, ha valakit érdekel, akkor ezt jó szívvel ajánlom. Hát milyen módszerekkel lehet egyáltalán adatokat begyűjteni? Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy minek feltörni rendszereket, hogyha meg is lehet venni, ami abban van. És hát ez azért, én ezt egy valamelyest igaznak tartom, tehát sokkal egyszerűbb megvenni egy adathalmazt, mint mondjuk energiát tenni abba, hogy ezeket az adatokat begyűjtsük, vagy valamilyen más módon tegyünk erre szert. Ugye az, hogy ez a lehetőség, ez a fajta fenyegetés valós, az azért a cikkek tanulmányozás során látható. Itt van például egy tavalyi cikk, amiben ugye arról van szó, hogy egy adatbázis egy része került nyilvánosságra. Én ilyenkor egyébként mindig feltenném a kérdést, hogy miért most és kinek az érdekében áll az, hogy ez egyébként nyilvánosságra kerüljön, de ugye ezek a fajta adatgyűjtések folynak, és ugye itt szép bizonyítékát lehet ennek találni. És hát ugye hát lehet zsarolni, lehet kibertámadni, lehet a darkneten bérelni ilyen szolgáltatásokat. Én ezt a social engineeringben, ezt a bánavadászatot magunkra nézve azért, ha nem is mindennapos, sőt messze nem mindennapos jelenségnek látom, vagy módszernek látom, de én ezt mindenképpen kiemelném, főleg a megfelelő szervezeti egységeknél, akik például ugye célközönség lehet. Hát ugye nézzünk néhány forrást, hogy honnan lehet ezeket tudni. Nagyon könnyű ilyen listákat gyűjteni, amitől az ember háta megborzong, hogy mennyire rossz az informatikai biztonság helyzete, de azért a néhányat kiemeltem ebből, ilyen listákat tömegével lehet találni, de azért az, hogy 95% emberi hiba következménye, majd mutatok még konkrét listákat is egyébként, hogyha valakit érdekelnek konkrét esetek, hogy azért azokban látszik, hogy abban olyan triviális, banális esetek vannak, hogy az ember tényleg néha rácsodálkozik, hogy az informatikai biztonságban ezekre a kérdésekre is komoly hangsúlyt kell fektetni. 10%-uk irányult ilyenfajta kémtevékenységre a tavalyi évben, tehát ez egyébként nem egy nagy szám, nem egy nagy arány, persze nézőpont kérdése, és ami még így elcsodálkozunk rajta azért valamennyire, én úgy gondolom, az IBM szerint az, hogy egyáltalán azonosítsunk egy ilyen adatsértést, az nem történik meg azonnal, az IBM statisztikájában ez 207 nap volt tavaly. És hát ez az open source intelligence, ez ezekben a listákban egyébként nem annyira jelenik meg. Hát vannak olyan statisztikák, amelyeket egyébként a szakma művelői számára én mindenképp ajánlani szoktam. Érdemes tudni, hogy milyen típusú támadások azok, amelyekkel szembe kell nézni, ezek hogyan alakulnak, ezért is tartom fontosnak, hogy ezeket a statisztikákat jól megismerjük, de inkább hagyj töltsem az időt azzal, hogy konkrét eseteket honnan lehet elővenni, és hogy honnan lehet megállapítani azt, hogy valójában milyen konkrét dolgok történtek. A történetében egyébként a 2004-ig érdemes visszalépni, ahol a Kaliforniában jelent meg egy olyan törvény, hogy az adatsértéseket jelenteni kell az Egyesült Államokban, és hát a tévek során alakult az ki, hogy ott ezeket a fajta incidenseket, ezeket az állam felé jelentik. Ugye Magyarországon is van ilyen, majd megmutatom, hogy ezekhez hogyan lehet hozzáférni, de azért ezek valamennyire mások. Lehet nehezen ugyan korábban, de hozzá lehetett férni ezekhez a konkrét esetekhez, amiből itt most egy táblázatot mutatok nektek. Ez a Hakmageddonon, hogy mondjam így magyarosan, érhető már el. Korábban csak összesített statisztikákat tettek közzé, de most már itt le lehet tölteni, meg lehet nézni a konkrét eseteket is, amiben 2020-ra 2332 incidens, nem sorolom nagyon, az oktatást 194 támadás érte, és ebből 212 volt, ami kifejezetten célzott támadás, ami egyébként a témával, az Open Source Intelligence-szel összefüggésben van, de ahogyan utaltam rá, itt azért olyan esetek szerepelnek többségében, mint elvesztett laptop, mint rossz helyre küldött e-mailek, ami miatt ugye az adatokat tettek közzé, a Zoom bombing, amit én mondjam, mindig megmosolygok, tehát hogy azért én ezt nem érzem súlyában olyan fajta informatikai incidensnek, ami adatsértéssel járna, de mindegy, végül is lehetnek olyan esetek. Ami érdekes, tehát az a célzott támadások, amiből tehát 2020-ban 212 ilyen volt, ezt egyszerűen egy szűréssel ki lehet gyűjteni. A célzott támadások azok, amelyek esetében ugye valamilyen anyagi haszonra vagy további adatok megszerzésére nyílik lehetőség, és ugye itt az emberi hibát azt azért ezekbe szinte mindbe bele lehet tenni, vagy össze lehet rendelni vele. Hát Magyarországon mi a helyzet, hogyan lehet ilyenfajta adatokhoz jutni? Én két forrást találtam erre, egyrészt ugye a BM rendszerét, amiben csak számszerű adatok vannak, ezek a tavalyiak három kategóriában szokás, vagy három kategóriát közölnek, konkrét esetekre én legalábbis nem találtam lehetőséget, hogy ezt meg tudjam nézni, illetve a NAIC-nak vannak különféle dokumentumai, amelyekből különféle eseteket, de ezek általában inkább az információs szabadsággal kapcsolatosak, nem, tehát bányászni kell bennük azt, hogy adatsértés történik-e. Egyébként azt kell mondjam, hogy rendkívül szórakoztató némelyik, úgyhogy ha van kedvetek, akkor pillancsatok bele, unalmas perceitekben érdemes lehet megnézni, hogy milyen dolgok vannak. Sokszor meglepő egyébként az üzemeltetésben és a jogi kérdésekben nem járatos munkatársak számára, hogy mi a jogszerű eljárás. Úgyhogy emiatt ezt érdemes lehet böngészgetni. Azt gondoltam, amikor erre az előadásra jelentkeztem, hogy be fogok mutatni különféle open source intelligence-ben használható túlokat, és hát szembesülnöm kellett azzal, hogy sajnos ebből olyan nagy mennyiségű áll rendelkezésre, és olyan vékony a jég, amikor ezt a definiálni szeretnénk, ugye itt a legalitásra szeretnék visszautalni, amit az előadás elején említettem, hogy gyakorlatilag nem nagyon látni értelmét annak, hogy ezeket külön felsoroljuk, pláne, hogy itt a jobb alsó sarokban látjátok a forrásokat, de itt az oceanframework.com oldalon egy ilyen fában, amit itt a slide bal oldalán láttok, itt szépen kategorizálva keresgethettek ezekben az eszközökben. Rengeteg van belőle, némelyik nagyon egyszerű információkat ad vissza, adott user Facebook ID-ját például, míg mások egész komplex túlok, amelyek adott személy nyomon követhetőségét, pontosabban inkább azt mondom, hogy a róla szóló információk összegyűjtését támogatják, de rengeteg technikai eszköz is van itt, és ez felveti majd a kérdést, hogy hol a határ. Például, amikor mondjuk egy SSL tanúsítvány, illetve egy ehhez tartozó konfiguráció helyességét vizsgálhatjuk meg, bárki számára elérhető információk ezek, és hát ugye a felhasználását azt már ugye mindenki vérmérséklettől függően tudja majd folytatni. Ami csak egyet-kettőt mégis hadd mutassak ebből, egy ilyen nevezetes, ez a Shodan.io, ami technikai eszközökről ad információt. Hát itt baloldalra egy ilyen Google-szerű keresőt képzeljen el, aki nem ismeri. Itt baloldalt nézzétek például Egerben, az Eszterházi Egyetemhez tartozó eszközök listáját szeretném kapni, de ha olyat akarnátok, hogy mondjuk például Egerben, hol üzemel mondjuk Synology NAS, akkor azok is lekérdezhetők, már amennyiben ugye publikus módon ezek elérhetők. A operációs rendszerre, és utána lehet ugye elemezni a tartalmát ennek a riportnak, és hát ugye attól függ, ugye, hogy milyen célra használjuk, mert ugye ha valaki üzemeltető, akkor arra fog asszociálni, hogy igen, hát látják, hogy milyen gyengeségeim vannak, és hogyan lehet engem megtámadni, de nem ez az egyetlen felhasználási terület, tehát nem feltétlenül kell itt a rossz indulatú támadásra gondolni, persze ez a példa valószínű, inkább ez utóbbit valószínűsíti. Hát ugye van mit, ezek az e-mail gyűjtögetés, ugye ezt nagyon szeretjük, hogy ugye az e-maileket begyűjtögetik, és ugye kapjuk ezt a rengeteg levelet. Ugye ha visszanéztünk arra a kezdeti statisztikára, akkor látszik, hogy ugye kéretlen levelekkel indulnak a megtévesztő támadások, tehát ez a kulcs lépése a tömeges támadásnak, de ugye mondjuk egy bálnavadászat esetében, ugye, ami egy ilyen befolyásos vezető megkeresését vagy felderítését jelenti, itt is ugye az e-mail a pozíció megkeresése az lehet az első megoldás. Na, gondoltam annak idején, 2 hónapja, hogy megleplek benneteket, és akkor majd különböző egyetemekről itt, akkor én már meg fogom mutatni, hogy ezeket mennyire nem támogatja, hogy mennyire ki vagyunk téve ennek, a saját telefonkönyveink is mennyire publikusak, és akkor elkezdtem egy kis apró szkripteket gyártani. Hát ugye az első, ez itt egy kis oprendszer órámon használt, ezt így minden hallgatónak meg lehet mutatni egy sorban, hogy mondjuk egy adott egyetem weboldaláról, hogy lehet kigyűjteni az e-mail címeket, demonstrálva ezzel azt egyébként, hogy egy jó webfejlesztő valamit legalább tesz azért, hogy ezek a címek, ezek ne legyenek a forráskódban olvashatók. Aztán hát ugye akkor nézzük a 2-3 nagyobb egyetemet, vagy azokat, akikre így felnézünk, hogy az ő rendszereik mennyire védettek. Hát ugye a legfeljebb ilyen problémákkal lehet szembe találkozni, hogy mondjuk a 3 betűt meg kell adni a keresőben, és akkor lehet találatokat kapni, és emiatt kell különféle ciklusokat gyártani. Hát én most itt miért nem tettem ide ezeket a listákat, meg mondok számokat? Hát azért, mert ugye, hát aki ez a 3 évvel ezelőtti teszttel kapcsolatos előadásomat látta, amiben ugye a saját kollégáinkat teszteltem abban a kérdésben, hogy mennyire ugranak be ilyen megtévesztő leveleknek, hát sajnos sok kritikát kaptam, akkor leginkább ugye a kutatásetikai szempontból támadtak emiatt, és gondoltam, hogy megelőzvén ezt, akkor most megpróbálom ezt a dolgot megtenni, vagy megelőzni. Hát sajnos hiába próbáltam erre engedélyeket kérni, gyakorlatilag válaszra semmiért adtak ebben a kérdésben, és akkor ugye hát a jogi oldalnak utána járva sajnos ugye úgy néz ki, hogy ezt a dolgot nem lehet úgy megcsinálni, hogy maga az e-mail cím tulajdonosa, mivel ugye a hivatali e-mail cím is személyes adat, hogy annak a hozzájárulása nélkül meg lehessen tenni, ami körülbelül úgy nézne ki, mintha a Nigériából fölhívna valaki, és azt mondaná, hogy hát szeretné használni az e-mail címemet arra, hogy számomra megtévesztő levelet küldhessen az adatigénylés célja, mondjuk a pénzem kicsalása, tehát ez így teljesen komolytalanná válik. Úgyhogy ezeket lefuttattam úgy, hogy darabszámokat tudtam csak megnézni belőle, tehát magukat az e-mail címeket nem töltöttem le, ezek a módszerek működnek, és hát ugye igazából azt tapasztaltam néhány ilyen egyetemen, hogy ezek igazából még mindig könnyen elérhető és nyílforrású információként begyűjthető adatok. Hát aztán majd nézzük, majd még a végén egy összesítésben majd elmondom, hogy az egyetemek számára mik az én javaslataim, de azért az alkalmazása a nyílt forrású adatfelderítésnek is eléggé, hogy mondjam, széles körű kormányok, bűnügyi szervezetek is tudják ezeket alkalmazni. Hát itt ugye, amikor a Trump elnök hívei betörtek a Fehérházba, és ők maguk tették közzé a Facebookon a bíróságok számára az képeiket, hogy ők a bűncselekményt elkövették, ez egy példája lehet ennek. De amúgy az Open Source Intelligence-re alapulva számos cég működik az Egyesült Államokban, ugye náluk a GDPR nem jelent megkötést, és emiatt ezeket a szolgáltatásokat tulajdonképpen minden további nélkül jóval könnyebb jogi keretek mellett tudják elvégezni. Ha rákerestek ilyenre, bőven fogtok találni. Például itt egy ilyen tetszetős eset, amikor a farmerek mondjuk nem adnak elég információt, és emiatt ugye a nyílt forrású adatokból próbálnak, mondjuk a jól emlékszem, biztosítók adatokat gyűjteni. A személyes adatokra vonatkozólag, már régóta kacsingattam egy-egy ilyen szájtra, de nem egyszerű végül is egy ilyet megnézni, illetve ellenőrizni. Úgyhogy most nem részletezem az idő rövidsége miatt, lényeg az, hogy egy ilyen 15 dollárért egy amerikai állampolgárról lekértem egy ilyen dokumentumot. Itt láthatjátok, hogy mik vannak felsorol, és nem sorolom föl őket, hogyha van kedvetek, majd a prezentációról megnézitek, de még arcképes lista is van arról, hogy a szomszédságukban, tehát vele egy körzetben milyen olyan személyek élnek, akik mondjuk szexuális kapcsolatos bűncselekményért el voltak ítélve, vagy a hatóságok látókörében vannak, milyen autói, milyen telefonjai, milyen loginjai, stb. Léteznek. Úgyhogy itt azért lényegesen könnyebben megy ez a dolog az Egyesült Államokban, mint nálunk. Hogyan lehet ezt kezelni? Mindig mondogatom, és ugye most, hogy az egyetemi átalakulások során ugye új helyzetek alakulnak ki, próbáltam érdeklődni, minket hál' Istennek egekben nem érint most ez a dolog, de van egy tapasztalatom egy ilyen ipari cégnél, ahol karbantartás esetén sose mehettem be oda, mert mindig akkor történtek a balesetek, és ez így van. Az átalakulásban a COVID hatásai miatt ugye gyorsan kellett dönteni, sok dolgot azonnal megcsináltunk, nem követtük a szabályzatban, tehát ezekben a helyzetekben nagyon körülményes az, hogy hogyan védjük meg magunkat ezektől az adatgyűjtőktől. Hát van egy ilyen listám erről, amit én mindig szeretek mostanában kihangsúlyozni, amit rengeteg szájtól látok. Például itt jobb oldalt egy példa, amit nemrég gyűjtöttem. Szóval, hogy mondjuk vezetők aláírásával beszkennel dokumentumokat rakosgatunk ki a webre, de ez csak egy példa, hogy mondjuk a Dartnet forrásból, ha visszanézitek itt a scriptben, amit mutattam, ezek mind a Dartneten keresztül gyűjtöttek be adatokat. Nem találtam olyan egyetemet, ahol a Dartnet adatforgalma tiltva lett volna. Például ezt lehetne, ugye mindenki szeret rejtőzködni, és ezekben a scriptekben nagyon egyszerű megoldható, hogy mindez a Dartneten keresztül történjen. Nagyon fontos a túlok ismerete például, amely ismerni azt, hogy mikkel dolgoznak azok, akik ezeket az adatokat gyűjtik, és esetleg a születelés megakadályozását elérni. Illetve ezt már mutattam nektek tavaly, mindig mutogatom, mint a véres kardot ezt a levelet, ami tulajdonképpen bár egy év elteltével igazából túl sokat nem tudok legalábbis arról, hogy ez az ügy, ez hol tart, de ugye a Egerben mi kaptunk olyan megtévesztő levelet, amiben majdnem minden stimmelt, és amiben bankszámlaszám átírására próbáltak bennünket rávenni. Vegyük sorra az értékeinket, ugye a felsőoktatásban ezek a személyes oktatói kutatási gazdasági adatok, és ne tegyünk közzé, az én véleményem szerint, tudom, ez nem feltétlenül egységes megítélés, de ne tegyünk közzé olyan információkat, amelyeket egyébként nem kell közzétennünk, vagy nincs belőle közvetlen hasznunk. Lejárt az időm, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha kérdésetek van, akkor azt várom.